Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, K.L. Csabát, a MIPA vezérigazgatóját, mozgóképipar fejlesztésért felelős kormánybiztos. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Köszönöm, hogy itt van velünk. Hát az elmúlt egy-másfél évben a MIPA kapcsán is jó részt online programokról, streamelt koncertekről, közvetítésekről beszélgettünk itt ugyanebben a műsorban. Talán mindez most már mondhatjuk, hogy a múlt, vagy múlt idő, hiszen újranyitásra készül a MIPA. Jó lett a napokban még azért, ha jól láttam, akkor vannak online zenei programok, így például minden évben rangos eseményt jelentő Wagner napok is az online vagy a virtuális térben zajlanak. Tehát úgy tűnik, hogy most azért az online és az offline egy kicsit összecsúszik, vagy egy ideig párhuzamosan halad, de hát rövidesen megnyílnak ténylegesen a MIPA terei a közönség számára, a nagy közönség számára. Fokozatos lesz ez a nyitás vagy újranyitás, vagy rögvest kitárják a kapukat?
Természetesen fokozatos, hiszen egy nagyon nagy apparátust kell újraindítani. Ugye a művészeket szerzetetni, a külföldieket beutaztatni, a szállást intézni nekik, és hát összeszervezni úgy programokat, hogyha mondjuk turnéban van egy zenekar, akkor hogy ér ide, ne essen ki a turné előző állomása. Tehát nagyon sok olyan praktikus dolog van, amit figyelembe kell venni, és hát például egy ilyen Wagner napok összeszervezése az több hetes folyamat a próbákkal mindennel együtt. Tehát azért is döntöttünk úgy, hogy idén ez még online megy, illetve hát előtte a Bartók tavasz új fesztiválunk is.
Ez is szintén online volt.
Igen. Online volt, így van. Mindenki nagyon várja azt, hogy ne online legyen. Azzal együtt, hogy rengeteg megható levelet kaptunk, e-mailt, hogy milyen jó, hogy a MIPA nem hagyta magára a nézőit, milyen jó, hogy szinte minden este valamilyen előadást nézhetnek a MIPA-ból, de hát az élő koncert és előadás varázsát azt semmi nem helyettesíti.
Lesznek azért biztonsági intézkedések most az újranyitásnál, vagy bizonyos korlátozások, vagy azért most már szabadon lehet a nézőtereken helyet foglalni?
Természetesen lesznek, hiszen figyelembe kell vennünk a mindenkori szabályait ennek a pandémiás helyzetnek. Úgyhogy mostani beléptetés is ugye oltási igazolvánnyal, szemigazolvánnyal és hát a maszkkal történik.
Tehát csak azok mehetnek, akik védettségi igazolvánnyal rendelkeznek.
Így van. És hát nagyon reméljük, hogy ez fokozatosan enyhül, de hát tavaly ilyenkor is ezt reméltük, hogy az új szezon az teljes lesz. Viszont azt tudom elmondani, hogy ez az új szezon parádés előadásokkal, új bemutatókkal, és hát plusz egy új fesztivállal, ugye a Liszt ünneppel fog össze.
Mindjárt beszélünk erről részletesen, csak még az újranyitásra egy gondolat erejéig visszatérve. Több színház, kulturális intézmény vezetője is beszélt a majdani újranyitás kapcsán arról, hogy egyfelől nyilván a nézők, a közönség nagyon vágynak már az élő közvetlen kulturális eseményekre és élményekre, mert hát azért tudjuk, hogy az online térben nézett színházi előadás vagy koncert az azért nem ugyanazt az élményt, vagy talán közel sem ugyanazt az élményt nyújt. Másfelől viszont azzal is számolni kell, hogy mennyire lehet még ott a pandémia másfél éve alatt rögzült félelem vagy bizonytalanság a nézőkben vagy az emberekben, hogy most azért bemenjünk-e egy nagyobb térbe, hát ugye a MIPA-ban a Bartók Béla hangversenyterem is ugye 1500-1600 férőhelyes, és ugye még nem is ültetnek majd minden székre, és kihagynak helyeket, hát oda akkor is azért több száz ember fog bemenni. Tehát, hogy ez a félelem azért ott lehet-e még az emberekbe. Tehát nagyon érdekes szituáció, vagy érdekes helyzet van most, amivel gondolom, hogy minden kulturális intézmény vezetőjének szembesülnie kell.
Így van, ezt mi mind bekalkuláltuk, hiszen az előző időszakban is elsődleges feladat volt, hogy óvjuk a közönségünk, a fellépőink és a munkatársaink egészségét. Ezért ugye például tavaly ilyen rendhagyó formákat is kitaláltunk, hogy amikor már koncertet lehetett tartani, de nem ülhetett be a közönség, akkor milyen kertmoziszerűen, autósmoziszerűen, ugye livestream keretében a MÜPA Fesztivál Színházában ment a koncert, és kint az autóból nézhették azok a családtagok együtt, akik ugye nem féltek ettől a vírustól. És hát még egyéb kreatív megoldásokat is bedobtunk, mert azt gondoltuk, hogy a streamelés mellett foglalkozni kell a művészekkel, tehát az ősz és a tavasz folyamán is több livestream élő közvetítés volt a online térben, és hát az is nagyon fontos, hogy a művészeket bevételhez tudtuk juttatni, sőt kiírtunk egy zenemű pályázatot, aminek elképesztően nagy sikere volt. Több mint 140 alkotás érkezett be, 53-at tudtunk díjazni belőle 14 kategóriában. Ez minden idők legnagyobb ilyen típusú zenemű pályázata volt.
És ezek majd a MÜPA-ban kerülnek bemutatásra?
Így van, az elkövetkező évek ilyen szempontból nagyon gazdag
természet. Kortárs zeneművekben.
Így van, és hát próbáltuk a rosszba a jót megtalálni. Most az újraindítás is tulajdonképpen azért ilyen fokozatos, mert továbbra is elsődleges szempont az egészség, egészségügyi szempontok, de ugyanakkor érezzük ezt a vágyat. És hát most nem kell olyan messzire menni, kint voltam ugye a foci EB magyar nyitó mérkőzésen, az emberek iszonyatosan vágytak rá, hogy együtt legyenek. És ez nagyon-nagyon érdekes, hogy nem csak a koncert vagy sportélményre vágynak, hanem arra is, hogy együtt legyenek. És ilyen szempontból a MÜPA elmúlt 16 éve, ez pontosan erről szól, hogy egy közösségi tér, egy találkozási pontja Budapestnek, Magyarországnak, ahol a hasonló érdeklődésű emberek együtt lehetnek. Úgyhogy ezért szoktuk mi már szinte viccesen mondani, hogy nem közösségünk, hanem közösségünk van. Ugye a fellépő művészekkel és a MÜPA-ban dolgozókkal együtt alkotjuk ezt a közösséget.
Mégis nyilván készült egyfajta mérleg, legalább úgy magukban készítettek egy ilyen mérleget erről az egy vagy másfél esztendőről. Mi lehet nagyjából ez a mérleg? Ugye mondta, hogy azért voltak itt jó tapasztalatok is, és új innovatív kezdeményezések, de hát azért nyilván nagyon sok rossz velejárója is volt ennek a pandémiás időszaknak. Hogy állhat össze ez a mérleg? És az is érdekelne talán, hogy mik lehetnek azok a tanulságok, amik talán levonhatóak mindenből?
Én azt gondolom, a legfőbb tanulság, de hál' Isten ezzel mi jól álltunk már a pandémia elején is, hogy mindig kell lenni ABC verziónak. Tehát nincs olyan, hogy valamiért nem jön össze egy tervezett dolog. Ezt úgy is szoktam viccesen mondani, hogy mint egy jó GPS-nek, tudjuk, hogy A pont a művész, a koncert, B pont pedig, hogy elérjen a közönséghez, és nekünk ezt koordinálni kell, és hát sokszor van útvonal módosítása, hogy a GPS-be is, de az biztos, hogy a művészetnek találkoznia kell a befogadó közeggel, a közönséggel, és hát mi állandó újra tervezésben voltunk. Tavaly ilyenkor ugyanígy egy fantasztikus évadot raktunk össze, ugye mivel 2-3 évre előre tervezünk nagyobb produkciókat, ezért sokszor megkérdezik tőlem, hogy akkor most amik elmaradtak, azt akkor majd berakjuk a következő ősztől. És hát nem tudjuk berakni, mert ugye a következő őszt már 2-3 évvel ezelőtt megterveztük.
Úgyhogy... És hát ráadásul olyan művészekkel, akiknek gondolom a naptára meg szintén 4-5 évre előre meg van írva, vagy meg van tervezve.
Ez így van, és még ez azzal együtt is nagyon érdekes, hogy nagyon nagy művészek nem tudtak fellépni az elmúlt egy évben. És ez ugye nem olyan szinten, mint egy csomó más embernél, de számukra is okozott komoly anyagi veszteséget, és hát tulajdonképpen a művészi pályájukból is kiesett egy év, ami nagyon sok bizonyos műfajokban, mondjuk ha az énekesekre gondolunk. Tehát ez mindenképpen tanulság volt, hogy, hogy mindig kell lenni valamilyen verziónak. A másik pedig az, hogy ugyan a streamelés nem tudja helyettesíteni a valódi koncert vagy előadás élményt, de abban talán segít, hogyha valaki nem tud elérni mondjuk a koncertre, vagy azért, mert aznap nem ér rá, vagy mert nem kapott jegyet.
Annak... Meg gondolom azért kitágítja a lehetőséget, meg kitágítja a teret, mert itt mondjuk Celldömöktől Milánóig bárhol meg lehet nézni azt a streamelt előadást vagy koncertet.
Így van, tehát ennek még ilyen marketing szerepe is van, tehát fölhívja a figyelmet a műpára. Ugye Bartók tavaszunk most így zajlott, nagyon izgalmas volt, hogy nem tudtak idejönni a fellépő nagy zenekarok, és a saját helyükről streameltük, és hát ez nagyon nagy élmény volt, hogy így egy európai fesztiválunk lett, mert a Milánói Scala zenekar a Milánói Scalából jelentkezett be, Ricardo Sáhi világhírű karmester köszöntötte a Bartók tavaszt, majd mesélte egy rövid történet, hogy mennyire imádja Bartókot, tehát egyből a mi új fesztiválunk ilyen neves személyekkel és helyszínekkel lett bevezetve, vagy a Royal Fesztivál, a Királyi Fesztivál zenekar Londonban a Royal Albert Hallból adott koncertet, és hát ami még nagyon érdekes volt, hogy a premierek sem tudtak élőben lezajlani, fantasztikus volt a táncprogram rész, öt nagyon nívós premierünk volt, hogy azok is eljutottak külföldre, kaptam is pár levelet, hogy milyen gazdag ez a magyar táncélet, tehát ilyen dolgokra föl lehet használni. Most összegezzük egyébként azokat a tapasztalatokat, amiket a mostani streamelés felhalmozott. Meg korábban is terveztük, hogy ezt a stream műfajt, ezt mi komolyabban fogjuk venni, és hát szeretnénk fizetőssé tenni, nem azért, mert irigykedünk, hogy most ingyen nézhették a kedves nézők, hanem kicsit komolyabban veszik, és hát megvannak a technológiák rá, hogy nem túlságosan magas áron, de mégiscsak valamilyen bevételt generáljanak.
Hogyha pusztán számszakilag próbálunk mérleget készíteni, azért komoly veszteségei voltak a műpának ebben a másfél évben, hiszen hát ugye elmaradtak a nézők, elmaradt a jegybevétel, nyilván, hogy ez a számokat tekintve azért egy igencsak negatív mérleget adhatott ki.
Ez ugye nagyon érdekes kérdés, mert egyrészt a európai partnereink közül nagyon nagy hangversenytermek, adományozási központok, hát a tönkremenetel szélén voltak, ugyanis nincs ilyen mértékű állami támogatásuk. Amit mi korábban irigyeltünk, hogy milyen jó, hogy ők szponzorokból, bérletekből és magas jegyárakból milyen jól eltartják egymást. Most azt kell, hogy mondjam, hogy nekünk nagyon, nagyon jól jött az állami segítség, mert mi nem kerültünk ilyen vészhelyzetbe. És hát még bizonyos spórolást is be tudtunk dobni, mert nem kellett az utazási költségét és a szállást kifizetni a zenekaroknak.
Nem csak a kulturális terület intézményei, de hát ugye a szállodák, éttermek, és hát jó ideig ezek az intézmények zárva tartásra kényszerültek, vagyis hát a kulturális intézményhálózat mellett a turisztikai szektor is nagy vesztese volt ennek az időszaknak. Sőt, hát hogyha a kettőt összekapcsoljuk, akkor mondhatjuk, hogy a kulturális turizmus, hát az gyakorlatilag szerintem leállt, vagy megszűnt ebben az időszakban. Kölcsönhatásában egymást erősítve indulhat ez újra, hiszen ugye a MUPA esetében is, vagy akár a korábban a Bartók tavasz, meg korábban még ugye a Budapesti Tavaszi Fesztivál esetében is hangsúlyos volt a turisztikai vetület, illetve a kulturális turizmus, mint szegmens.
Ugye nem véletlen, hogy a Bartók tavasznak kihasználtuk az online felületeit, és körberaktuk olyan csalogató reklámokkal a programjainkat, amiben Budapestről, Magyarországról mutattunk képsorokat. Tehát kvázi azt üzentük, hogy nagyon várunk benneteket, ahogy elmúlik ez a helyzet. Személyesen itt Budapesten Magyarországon. A kulturális turizmus ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert nagyon nagy bevételt generál. Mindig szokták kérdezni tőlem, hogy ez most pontosan mennyi. Nagyon nehéz megmondani. Azt tudom mondani, hogy a kulturális turizmus szerelmesei ugye nagyon jól fogyasztanak, aránylag jobb módú réteg. Biztos, hogy jobb szállodába megy, biztos, hogy a legjobb magyar borokat fogja fogyasztani. Ezt nagyon nehéz kiszámolni, hogy számszerűen mennyi, és hát a legjobb szállodákat foglalja be a maga számára. Úgyhogy ezt most elemi erővel újraindítjuk, és hát nagyon remélem, hogy az ősz folyamán ezt már fokozatosan fogjuk érezni, hogy elindul a nemzetközi turisztikai forgalom, és nagyon fontos még, amiről keveset beszélünk általában, hogy a belföldi turisztikai forgalom is elinduljon, hiszen bármelyik Budapestől távolabb eső vidéki városból élmény lehet följönni egy-egy kulturális programra a fővárosban.
Tulajdonképpen az őszre tervezett Liszt Nemzetközi Kulturális Fesztivál már erősítheti ezt a fajta kulturális turizmust? Akár így is vannak összeállítva a programok, nyilván már összeállt a programja ennek is.
Így van. Másrészt ez a két új brand, hívjuk így, ez azért csalogató. És az, hogy Bartók és Liszt nevét eddig nem használtuk ilyen formátumú nagy prémium fesztivál márkaneveként, az egy hiba volt.
De ez fontos így márkanévként, vagy ezt most kell felépíteni? Mert azt gondolnánk, hogy bárhol a világon azért úgy elhangzik Bartók vagy Liszt neve, az azért ismerősen cseng a világ legtöbb tájékán.
Ez a kínzási alap, de hogy ez egy benchmark válhasson egy fesztivál kapcsán, ezen dolgozni kell. És azt ahhoz az élményhez eljuttatni az ideérkezőket, hogy megérkezett Liszt és Bartók városába.
Mondjuk a repülőtéren már ezzel hát találkozik, ugye?
Már ott azzal találkozik.
Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérre
de érkezik. Akár kulináris szempontból, akár a városban sétálgatva, megmutatva azokat a helyszíneket, ahol éltek. És ezzel így vagyunk a más városokban is, hogyha Barcelonában megyünk, akkor a Gaudi házakat szeretnénk végignézni. Tehát ezek a kulturális nagy márkanevek, nagy személyiségek sokkal jobban vonzák az embereket.
Bartók és Liszt mellett azért tegyünk egy rövid kitérőt, mert van itt még egy név, jelesül Haydn, aki csak nem 3 évtizeden keresztül élt, alkotott Fertődön, és a tervek szerint ugye itt a Fertődi kastélyban létesül de majd a Haydneum, a régi zeneközpont, a kulturális turisztikai központ lenne ez is, de egyúttal, ha én jól tudom, akkor egy ilyen zenei, zenetörténeti központ is. Ennek a részleteiről már azért úgy lehet többet tudni, beszéltünk már erről a múltkor is, de azért az érdekelne, hogy hol is tart mindez, hiszen ön kapott megbízást a programok előkészítésére, koordinálására.
Ez egy nagyon-nagyon komoly projekt. Igazság szerint a vége az 2032 egy születésének 300. évfordulója, ugyanis ez egy térségi kulturális turisztikai fejlesztési projekt, ami mondjuk, ha Eszterháza központként emlegetjük, hogy ez a központja, akkor egészen Sopronig, illetve hát Csorna vagy majdnem Győrig, tehát ennek a hanságnak a térségét hozná életbe. És hát itt ugyanarról van szó, mint a két másik alkotó kapcsán, hogy itt van egy elképesztő örökség, ami nagyon sok pozitív példával mutatja meg azt, hogy mire képes ez a táj, mire képesek az itt élő emberek. Gondoljunk bele, hogy ez az együttműködés, amit Eszterházy Fényes Miklós és Haydn között 29 évig tartott, az elhelyezte ezt a egyébként mocsolas, lápos térséget Európa kulturális térképére.
És ez egy nagyon fontos központ lett tulajdonképpen.
Hát egy mindenki által, még Goethe is írt, ugyanis találkozott Eszterházy Fényes Miklóssal, II. József német-római császárrá koronázásán, hogy szeretne ide eljönni. És hát tényleg nem csak az első sorban kulturális dolgokként emlegetett művészeti ágakról kell itt beszélni. Természetesen az volt a Habatortán, hiszen épült opera, mindennaposak voltak a különböző koncertek, hanem a kertészeti kultúra. Ugye Versailles után Európa második legnagyobb barokk kertjéről beszélünk. Az ehhez kapcsolódó szórakoztató programok, a vigasságok, az Eszterházi vigasságok, a vadászat, a gazdaság kultúrája, ahogy a mezőgazdasági termékeket előállították. Eszterházi Fényes Miklós Európa egyik leggazdagabb embere lett, természetesen a magyarországi birtokaiból mindösszesen, de mégiscsak itt felépült egy irigyelt központ, és nem véletlen, hogy a fényes jelzőt oda bigyeztették a neve mellé. Na most a célunk az, hogy ennek a kornak az üzenetét idehozzuk a mai korba. És mondjuk azt, hogy nem csupán egy kastélyt kell felújítani, mert azt,
hogy... Az többnyire meg is történt, nem? Én azt hiszem, hogy tavaly előtt jártam, és az úgy, már nagyon szép a kert is egyébként, megújult jó részt,
és a kastély. De itt még nagyon sok munka van, és hát ugye be kell kapcsolni ezeket az új célokat, amiket most megfogalmazunk, feltárunk, mert rengeteg olyan rejtett kincs van még itt a környezetében a kastélynek, amit fel kell tárni, és aztán úgy csábítjuk oda a turistákat, hogy kedvet kapjanak, ne csak egy-egy múzeumi látogatásra, hanem jöjjenek oda, és lépjenek be a 18. századba. És érezzék ennek a természetközelségét, érezzék azt, hogy itt a földművelés, a kertészet és a zene, azok együtt jártak. Tehát, hogy ez nem egy különleges esemény volt, hanem a mindennapoknak a része.
Említette a dátumot, hogy 2032, hát ez ugye még több mint 10 év, de azért nyilván ebből a folyamatában, ebből a dologból majd azért érzékelhetünk, tehát lesznek már azért korábban is programok, olyan rendezvények, amiért érdemes mondjuk Fertődre látogatni?
Természetesen, hiszen ez fokozatosan fog felépülni ez az egész rendszer, és ami nagyon fontos, és a legkevésbé van most ott jelen, kulturális programot már most is lehet ott tartani, de turisztikai háttér nem nagyon van, tehát szállás és éttermek és egyéb olyan dolgok, ami vonza a turizmust, úgyhogy ezekkel kezdődik majd az építkezés, és hát fokozatosan az a célunk, hogy itt Európának ez ismét egy fontos találkozási pontja legyen.
Márkákról, márkaépítésről, védjegyről beszélgettünk a műsor első részében, és hát azért tegyük is rögvest hozzá, a márkákat számba véve, hogy a 16 éves MIPA is márka és brand lett mára. Ha visszatekintünk erre a több mint 15 évre, akkor hogyan változott vagy alakult ez a márka? Egyáltalán mi lehet a kulturális missziója egy ilyen méretű, ilyen sokféle műfajnak otthont adó és sokféle műfajt befogadó intézménynek most 2021-ben?
A MIPA egy nagyon fontos projekt volt elejétől fogva, mert mi, akik körülvettük ezt a projektet, művészek, koncertszervezők, építész, azt szerettük volna bebizonyítani, egyébként nagyon érdekes a párhuzam mondjuk Eszterházával, hogy igenis létre tudunk hozni. Ugye sokan megkérdőjelezték, hogy a nagykörúton kívül lehet-e kulturális intézményt elhelyezni, fog-e oda bárki is elmenni, ez a város pereme, hiszen József Attila nem messze ettől rakott. És hogy ez az elmúlt 16 év bebizonyította, hogy nem csak hogy lehet, hanem ennek óriási haszna van. Nem csak gazdasági, vagy nem főleg gazdasági, hanem szellemi haszna, és tulajdonképpen identitásbeli. Ez az intézmény a kezdetektől fogva azt mutatja be, hogy milyen gazdag a magyar kultúra, milyen gazdag itt a Kárpát-medence kultúrája, mennyi kapcsolódási pontja van a európai kultúrával, és tulajdonképpen elhelyez minket egy koordináta rendszerbe. Ez a napjainkban egy nagyon-nagyon fontos kérdés, mert mindenki keresi ezt a koordinátorrendszert. Ez a koordinátorrendszer ugye születés után a családdal kezdődik, aztán onnantól kezded elveszni, mert korábban a lakóhelyi közösségek is adtak egy koordinátorrendszert, ezek most már nagyon szegényesek, A vallás is adott egy koordinátarendszert, ez nem mindenkit érint meg úgy, ahogy koordinátarendszerhez méltó kellene, hogy legyen. És hát itt maradt a kultúra, ami szintén körbeveszi ezt az egészet. Ez nagyon fontos, hogy érezzük, hogy honnan jövünk, és a kultúra az tényleg a lenyomata az őseink életének, életérzésének, és ha ezt elkezdjük kutatni, minél inkább kiszedjük azokat az értékeket, amikről azt gondoljuk, hogy ma is fontosak számunkra, annál gazdagabbá válunk. És hát itt jön a következő folyamat, hogy ezt hogy transformáljuk a 21. századi életünkbe, mit teszünk hozzá, milyen munícióval látjuk el, mit tudatunk magunkról, elsősorban egymás közt, tehát ez a kortárs művészet legfontosabb feladata, hogy értse a befogadó közeg, hogy a művész mit szeretne. Tehát ez egy, hogy úgy mondjam, kommunikációs tér is. És hát tulajdonképpen ezt az egészet adjuk tovább majd az utókornak. Úgyhogy ezeket a funkciókat továbbra is úgy gondoljuk, hogy a MIPA-nak képviselnie kell. Egyértelműen az elejétől fogva a MIPA küldetésében ott van, hogy a minőségi kultúrát képviselje, teljesen mindegy, hogy milyen műfajban. És hát az is, hogy minél több emberhez eljuttassa. És ahogy beszéltünk Eszterházy Fényes Miklós koráról, tulajdonképpen létszükségletté, vagy a mindennapi élet részévé tegye, hiszen nagyon gazdag energiaforrásról beszélünk, és az emberi életnek egy nagyon fontos része, hogy honnan kapunk energiát. Na most ezt viccesen úgy is szoktuk mondani, hogy mi egy ilyen energiaközpont vagyunk, hiszen az előadó művészet nagyon erősen tudja ezt a előadók által sugározni ezt az energiát, és hát visszahat rájuk, mert most a pandémia alatt mondták el, hogy annyira hiányzik a közönség, mert nem jön vissza az energia, amit ők a térbe kiadnak, és egy teltházas koncerten meg nagyon érzik, hogy visszajön.
A napokban jelentették be, hogy újabb cikluson át, tehát újabb 5 évig önvezeti majd a MIPA-t. Van ilyenkor azért valamilyen újragondolás, vagy újratervezés, vagy tulajdonképpen azon a nyomvonalon kell tovább haladni, amint eddig is mentek?
Újratervezés, újragondolás mindig van, hiszen amellett, hogy a MIPA a minőségi kultúrát képviseli, egy innovatív intézmény is. Nagyon érdekes az, hogy a legelején, mivel minta nélküli volt itt a térségben az előadó művészeti központ.
Hiszen ilyen típusú intézmény nem is nagyon volt, ugye Európában?
Így van, ezért hát körbenéztünk a világba, és hát a jó példákat átvéve próbáltuk a saját struktúránkat kialakítani, és most azt kell, hogy mondjam, eljutottunk már arra pontra, hogy most már minket kezdenek másolni. Jó pár épülőintézmény vezetése megkeres minket, és nem csak építészetileg, hanem programszervezés, marketing szempontjából is nagyon érdeklődőek. Magyarán szólva, ugye ezzel a két csúnya angol szóval, trendsetterekké, vagyis trendkészítőké vált a MIPA, és egy nagyon-nagyon népszerű intézmény lett a művészek körében, ami a szolgáltatásainak és a zseniális munkatársaimnak is nagyban köszönhető, mert nem véletlenül az lett a szlogenünk, hogy szeretek itt lenni, mert nagyon sok művész elmondja, hogy szeret itt lenni. És ennek a legapróbb részletei is úgy rakódnak össze, hogy végül egy nagy kép összeálljon ehhez a mondathoz. Az öltözői minőség, a bekészítés, a munkatársaim, akik a produkciós menedzserek, ahogy a színpadra viszik őket, ahogy fogadják a reptéren. Tehát ennek van egy ilyen szolgáltatási része. Másrészt nagyon szeretik azokat a tartalmakat, amiket leegyeztetünk. Nagyon fontos, hogy jó pár koprodukciót készítünk, ami szintén inspirálja őket, meg kilépnek egy jó párszor a megszokott mederből. és nagyon imádják a közönségünket. Tehát ezt nagyon sokan elmondták, meg beírják a emlékkönyveinkbe, amiből most már nem is tudom, már közel 20 van, hogy mennyire szeretik a budapesti publikumot.
De akár saját magának megfogalmazott a következő 5 évre nézve valamilyen célkitűzést, vagy hogy mi az, amit szeretne elérni ebben a következő 5 éves intervallumban?
Igen, ugye frissül tulajdonképpen 2,5 évenként a stratégiai tervünk, mindig kiegészítjük és lépünk elő, és amikor az ember bead egy pályázatot, akkor ezeket a stratégiai elképzeléseket veti papírra. Ugye egy jó nyomvonalon vagyunk, ezt mutatják a nézőszámaink, ezt mutatják a szinte állandó teltházas koncertjeink, az itt fellépők. Mégis gondolkodni kell, hogy még több emberhez hogy tudunk eljutni. A MIPA az elejétől fogva már ezzel a kérdéssel foglalkozott, hiszen a ifjúsági és gyerekprogramok az a több mint 1000, hát már közel 1500 programunknak a 30%-át teszik ki, ami nagyon jelentős. Ettől örömmel jelenthetem, hogy a mi átlag életkorunk a európai partnerünkhöz képest jóval alacsonyabb, mint az övék. De itt nem szabad megállni. Ezért tovább folytatjuk azt a kommunikációt, amit a partneriskolákkal, partneregyetemekkel folytatunk. És hát a két új fesztiválunkkal pedig szeretnénk terjeszkedni, nem csak városi fesztiválról beszélnénk, hanem a vidéket is bekapcsolnánk. Tehát a Bartók tavasz és a Liszt ünnep országossá válna. Ez is egy nagyon fontos küldetés, hogy a régióba is meg tudjon jelenni ez a minőségi kultúra. Magyarország fantasztikus lehetőségei vannak ilyen szempontból is. Erre jó felhívni a figyelmet, hogy nem csak Budapestből áll ez az ország.
Nézzünk akkor egy kicsit a következő hetekre vagy hónapokra, vagyis az újranyitás programjára. Jól láttam, akkor június 24-e az indulás, és pedig a MIPA-tól megszokott sok műfajúság vagy sok színűség jegyében, tehát opera, kamarazene, jazz, új cirkusz lesz minden, de ugye az igazi évad az majd ősszel indul, a 2021-22-es évad, de azért nézzük, hogy mi is emelhető ki ezekből a programokból, már a nyári újranyitási programokból.
Így van, most tulajdonképpen lesz egy rövid újranyitási időszak, hiszen a MIPA nyaranta a sebeit nyalogatja, vagyis felújítja a színpadát, az épület gépészeti elemeket.
Ez általában így van, nyaranta? Vagy ez most csak
igen,
most egy ilyen
gyakorlatilag időszak? Ez egy karbantartási időszak minden nyáron, a júliusnak kétharmada és a...
De valamiért a július-augusztus az ugye a kulturális intézmények vagy színházak számára mindenképpen törvényszerű, hogy ilyen holt időszak legyen, mert ugye ha visszatekintünk most a pandémiás időszakra, hát ott színház igazgatók, színházvezetők folyamatosan arra készültek és vágytak arra, hogy végre nyitni lehessen, hiszen ez alig volt évad, az évad elején egy-egy színház még tudott játszani szeptember-októberben, aztán ugye teljes zárás jött, és most az évad végére, amikor ki lehetett volna nyitni, hát volt, amelyik egy-két előadás erejéig kinyitott, de mindenki inkább csak őszre tervez. Szóval július-augusztusra nem nagyon érdemes?
Hát nem ugye érdemes, nem lehet ez a nyaralási szezon, tehát az emberek többsége ilyenkor valamilyen szabadtéri helyszínen folyóparton.
Hát nem érdemes akár parton. Egy színháznak, vagy akár a MIPA-nak a jól légkondicionált nézőterére.
Hát a MIPA-ról tudok beszélni, az, hogy jó légkondicionálás legyen, ahhoz évente ezeket fel kell újítani. Tehát ez egy nagyon nagy szerkezet a MIPA. Több tagból áll, ugye a Ludwig Múzeummal, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar helyeivel, tehát nem úszható meg egy éves,
egy
hónapos, igen, karbantartási időszak, hát nem lehet kalapácsolás, meg légkondi szerelés közben koncertet igen, tartani. Úgyhogy ez így van, bár most ugye a beindulásnál belemegyünk a júliusba, és hát jó pár sztár is meglátogat minket.
Már itt a nyári időszakban.
Itt a nyári időszakban, például Elének Arancsa, a kiváló lett énekes nő, mezőénekes, az egy ária estet. Őt ugye már láthattuk itt Budapesten, de a Metropolitan rajongók jó párszor a közvetítéseken. Újra indulnak az új cirkusz programok is, a Recirkel különböző produkciói, és hát zárásképpen Vinton Marsalis fog érkezni, úgyhogy a jazz oltárán is áldozunk. Aztán tulajdonképpen ez a hivatalos szezon zárás az augusztus 15, csak közte van ez a karbantartási szünet, amikor is Zubi Mértát láthatjuk vendégül. Rudolf Buchbinder kiváló zongoristával érkezik, és a Maggio Musicale firenzei zenekarával tart egy bemutatót. De a hivatalos következő évad az augusztusban kezdődik egy újra fogalmazott fesztiválunkkal. Ugye a Műpának két típusú fesztiválja vannak. Van ez a két nagy, amiről idáig beszélgettünk, a Bartók Tavasz és a Lisztünnep, ami város fesztivál, tehát nem csak a Műpa helyszíne. A Műpa szervezi, de különböző helyein van a városnak, különböző intézmények, akik partnereink ebbe, vagy akár városi tereken, és hát ez majd kibővül országosá. De a Műpának a programszervezésében vannak saját kisebb fesztiváljai, a Jazz Time az ilyen, általában ezzel ilyen típusú fesztivállal kezdtük az évadot. Aztán jön a Budapesti Fesztivál Zenekarra a közös európai
hírek. Az európai hírek, igen.
Ami most megújul szintén, és ha már itt beszélgettünk a stratégiáról, akkor mindig ilyen kicsit megújítjuk a dolgokat. Most ez egy direktebb híd lesz, hiszen városok fognak összekapcsolni mindig Budapesttel. Eddig ugye egy-egy ország kultúráját mutattuk be. Most pedig a városi kapcsolaton keresztül mutatjuk be az országok kultúráját, és nem csak Budapesten lesz ez a Európai Hidak Fesztivál, hanem a partnervárosban, jelesül most Berlin lesz az első ilyen partnerünk, tehát Budapesten, ahogy lemegy a fesztivál, átköltözünk Berlinbe, és ott mutatkozunk be. Aztán ugye lesz a Lisztünnep, ahogy már erről beszéltünk, és hát a többi kisebb fesztiválunk,
a Cifra György emlékév is van, tehát ahhoz is kapcsolódnak, láttam programok. Úgyhogy.
Így van, a legnagyobb bemutatója tulajdonképpen itt lesz a Műpában a Liszt évnek. Nem a Liszt évnek,
hanem a Cifra
évnek. Cifra Abszódia címmel Ötvös Péter írt egy zongora versenyt, Balázs János fogja eljátszani. Különlegessége, hogy cimbalom is jelentős szerepet kap. Ennek a világpremiérét lesz Budapesten, majd két nap múlva a Párizsban. A francia rádiózenekar lesz a vendégünk, és az ő koncerttermükben mutatjuk be Párizsba. A Cifrának jó kapcsolata volt ezzel a zenekarral. És hát Jenis Mácujev érkezik közvetlenül a koncert előtti napon ide, és az ő virtuózitását szolgálja majd az, hogy bemutassa, hogy ő hogy képzeli el a Cifra virtuózitást. Tehát nagyon, nagyon érdekes program lesz. Aztán ugye a tavaszi kis fesztiváljunk, a Régi Zene Fesztivál, a Jazz Showcase, ahol a fiatal jazz generációkat mutatjuk be, a Jazz Tavasz, és hát ismét Wagner napok, és a pop fesztiválunkkal, a Heijun-nal zárunk.
Térjünk át akkor a filmes területre, hiszen nagyon sok esemény van itt, és hát túl azon, hogy idén 120 éves a magyar film, ugye áprilisban ünnepeltük a magyar filmnapját, ehhez is nagyon sok esemény és rendezvény, illetve filmes program kapcsolódott, de hát most, ugye június 23. és 26. között rendezik meg az első magyar mozgókép fesztivált, mégpedig a Veszprém balatoni régióban. Valamilyen formában az egykor volt filmszemlék, mozgókép szemlék, illetve az ugyancsak hajdan volt és szép emlékű veszprémi tévétalálkozóknak a folytatása, mindez?
Igen, ugye 2020. január 1-én alakult meg a Nemzeti Filmintézet azzal a célra, hogy a mozgókép szakmának egy csúcs szervezete legyen. Tehát nem csak a mozifilmek gyártásával, gyártási támogatásával foglalkozik ez az új intézet, hanem a mozgóképipar szinte minden ágával. Tehát ide kapcsolódott a televíziós filmek, a streamelt filmek, sorozatok gyártása, ezeknek a forgalmazási segítése, marketing megsegítése, és egy sokkal erősebb kapcsolat az új felületekkel, aminek az egyik legjobb példája, és arra is példa, hogy használtuk ki ezt az időszakot, ami alatt kevesebb filmet lehetett forgatni, hogy létrehoztuk a Filmiót, azt a streaming szolgáltatást, amin keresztül a magyar filmeket mutatjuk be, és most júniustól már új filmek is láthatók, tehát nem csak az archív filmek, és hát kvázi lehet mozi jegyet venni. Ide nem kell egy egész,
kell egy egész éves előfizetés.
Így van. És hát adott volt, hogy ehhez a működéshez minden évben kell tartani, amit korábban filmszemlének hívtak, most már ez kiterjedt.
Ez ilyen klasszikus fesztivál jelleggel, ez tehát szekciókban versenyeznek filmek, díjakat osztanak, hát hogy életműdíjak is lesznek.
Így van, és hát összefogtunk Veszprém és a Balaton régió Európa kulturális fővárosával, és azt mondtuk, hogy akkor itt ebben a régióban rendeznénk meg.
Ez több helyszín lesz.
Ez több helyszín, gyakorlatilag egy háromszög, amit Veszprém, Balaton-Almád és Balaton-Füred foglal így össze. Veszprémbe a hagyományokat folytatva, főleg a televíziós műfajok fognak versenyezni. Almádiban a dokumentum és animációs filmek, és Füreden pedig a játékfilmek, és itt lesz a mozgóképdíj, a filmdíj átadása is, vörös szőnyeggel, tehát megadva a módját, ahogy egy ilyen fesztiválnak lennie kell, és hát rendhagyó helyszíneken is, tehát strandmozi, a sétányon mozi, tehát egy nagyon érdekes ilyen, a fesztiválok egyébként vonzák a fürdővárosokat, hiszen Kán-Karlovar is, vagy Velence is tulajdonképpen erről szól.
Hát nyilván a helyszín az több lehetőséget kínál. Én emlékszem, hogy talán a Budapest Kongresszusi Központban voltam utoljára filmszemlén, tehát ez a balatoni régió, ez nyilván több lehetőséget kínál ilyen tekintetben.
Így van. És hát lesz egy kiállításunk, júliusban nyílik, Nagy Látószög címmel, a Ludwig Múzeumban, ahol pedig a 120 éves magyar filmgyártást fogjuk bemutatni. Ez egy fantasztikus dátum, mert nálunk sokkal nagyobb országok sem mondhatják el magukról, hogy folyamatosan 120 éve zajlik filmgyártás, és hát több aranykorral. És hát ezt össze kell foglalni, ez egyébként egy alapja annak az elképzelésünknek, hogy szeretnénk létrehozni a Magyar Mozgókép Múzeumát, ami elképesztően gazdag tud lenni. Ehhez hasonló, hogy filmmúzeuma van Berlinnek, de Magyarországnak nincs ilyen, holott ez a kultúránk, ez is fergetegesen gazdag, és ez az identitásunk része, mert ugye a filmek velünk vannak, beépülnek a mondataink, a filmekben elhangzó mondatok a közbeszédünkbe, a színésztárokra úgy emlékszünk szinte, mint a hozzátartozónk lenne, és hát itt is azon, hogy az identitás kapcsán elmondható, hogy hát a dédszüleink, nagyszüleink, szüleink és a magunk életét tudjuk ezen keresztül megismerni.
A Mozgókép Fesztiválon láttam, hogy lesznek új premierek és új bemutatók is, de egyébként több mint 80 film lesz majd a programban. De még a premiereknél maradva, hát nyilván, hogy most nagyon sok film bemutatója elcsúszott, és egymásra csúsztak filmek, és ezek majd most kerülnek a nézők elé, bár talán erre a nyár nem is a legjobb időszak, talán inkább majd a nyár végétől, ősztől, és hát lassan ugye megnyitottak a mozik is, bár ott azért még érzékelhető némi óvatosság a mozikban, filmszínházakban, de hát azért óhatatlanul lesz majd a következő hónapokban, vagy a következő időszakban egy filmdömping, az elhalasztott hollywoodi szuperprodukciók is kijönnek, és itt kell majd állniuk a úgymond a versenyt a hazai filmeknek, a magyar premiereknek is. Igen. Lehet ezt valahogy segíteni, vagy lehet valahogy védeni a magyar filmeket, hogy eljussanak a mozikba és a nézőkhöz?
Ugye a pandémia alatt erős párbeszéd volt a forgalmazók és a mozik és a Nemzeti Film.
Kaptak is a mozik támogatást.
Kaptak támogatást is. Próbáltuk promotálni rajtuk keresztül a magyar filmet. Ezzel együtt ez most egy nagyon nehéz időszak, mert tényleg így van, hogy rengeteg hollywoodi film, a James Bondtól kezdve egy csomó minden itt áll a bemutató kapujába. És hát két dologgal tudjuk segíteni. Azzal, hogy elindítottuk ezt a stream szolgáltatást, ezt felkínáljuk a forgalmazandó mozik számára. Másrészt pedig elindítunk szeptembertől a Filmió segítségével egy filmklub rendszert, amit első körben az egyetemeken kezdjük el. Én is úgy lettem filmrendező, rendszeres látogatója voltam egy műegyetemi filmklubnak. Tehát a közösségi mozi élményt segíteni kell, és ez segíti, hogyha beszélgetnek a filmről előtte, és utána is esetleg az alkotók lemennek, tehát sokkal személyesebbé válik ez a történet. És hát szeretnénk létrehozni majd egy cinematékot, ami egy magyar filmpalota lesz, közvetlenül a Magyar Mozgóképháza mellett.
Számos évfordulóról és évfordulóhoz kapcsolódó kulturális eseményről beszélgettünk az elmúlt percekben, és hát nemigen szoktunk személyes vonatkozásokat szóba hozni itt az arénában, különösen nem a műpáról vagy a filmes területről beszélgetve, de most talán zárjuk mégis ezzel a beszélgetést, hiszen éppen a napokban ön is egy kerekszámú születésnapot ünnepelhetett, és ez egy olyan kerek évszám, most én ezt nem fogom direkt kimondani, amikor talán az ember hajlamos valamiféle összegzést készíteni. Így van, vagy így volt ez? Készített ilyesfajta összegzést?
Hát természetesen ez az évforduló, ez adta ennek a lehetőségét, és hát az összegzés tulajdonképpen nagyon egyszerű, mert most ahhoz a fél időhöz érkeztem, hogy az életemnek az első felét a szocializmusban töltöttem, és a második felét pedig már ebben az új rendszerben. És nagyon szerencsésnek tartom magam, mert egy olyan generációhoz tartozom, aki dolgozott és küzdött azért, hogy a rendszerváltozás meglegyen, és utána az a lehetőség is adódott ennek a generációnak, hogy Magyarország újjászületéséért dolgozzon. Úgyhogy én ezt magamba úgy neveztem el épp a napokban, hogy mi egy reneszánsz generáció vagyunk, aki ahhoz próbálja segíteni az országot, hogy minél jobb élete legyen, minél tartalmasabb, és hát ehhez dolgozzuk fel ezt a fantasztikus örökséget, amiről ideig is beszéltünk, és hát építjük tovább, hogy tulajdonképpen a fenntartható fejlődés szabályai szerint minél gazdagabban tudjuk továbbadni a következő nemzedéknek. Úgyhogy, mivel három gyerekem van, ez számomra egy természetes irány. A szüleimtől is ugyanezt a szemléletet kaptam, a nagyszüleimtől is, úgyhogy körülbelül ezt így tudtam összegezni.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Kállát Csaba, a MIPA vezérigazgatója, a mozgóképipar fejlesztésért felelős kormánybiztos volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm, hogy itt volt nálunk.